A legegyszerűbb mérési feladattal szeretném kezdeni. Nem is igazából mérés ez, mert a mérési eredménnyel nem találkozunk, csak a döntés eredménye kerül elénk. Nevezzük ezt a helyzetet minősítésnek. A minősítés arról szól, hogy egy egyszerű idomszerrel, egy nagyon olcsó eszközzel döntünk a termékről. Itt mutatok is egy képet, hogy például milyen idomszereket használhatunk. Persze nem feltétlenül csak ilyen idomszert. Autóiparban láttam már olyan megoldásokat, amikor a karosszéria egy darabja szerepel ott a gyártósor mellett kivágva az autóból, vagy célzottan erre megépítve, és oda próbálja bele az emberünk, a minőség ellenőr, a kézdarabot. Ez nyilván egy életszerű teszt lehet, bár egy kicsit körülményes kialakítani, viszont ténylegesen ezt látja a vevő az autóban ülve. Nagyon gyors döntéshozásra alkalmas, anélkül, hogy rengeteg paramétert kéne megmérnünk, emiatt olcsó is. Megjegyezném azért apró betűvel, hogy az olcsósága egy ilyen céleszköznek, ami nem széria eszköz, hanem egyedileg lett kialakítva arra a feladatra, nem feltétlenül ténylegesen olcsóbb, mint hogyha a méréseket végeznénk, viszont az alkalmazása gyorsabb, mint hogyha a méréseket végeznénk el egy erre kialakított laborban. Illetve a minősítésnek van egy speciális esete, amikor az emberi érzékszervekre hagyatkozunk. A klasszikus szemrevételes ellenőrzés, vizuális ellenőrzés ilyen. Amikor megnézi a szemével az emberünk a darabot, és eldönti, hogy megfelel, vagy nem felel meg. A döntés minden esetben csak ennyi. Jó vagy rossz. Egy tulajdonságot rendel hozzá. Akár idomszerrel, akár érzékszervi alapon történik. És ez gyorsan tud történni, a ráfordított idő lényegesen kevesebb, mint hogyha emögé valami fizikai tulajdonságon alapuló mérést tennénk, de a benne lévő információtartalom is lényegesen kevesebb. Így aztán folyamatfejlesztésre nehezebben használható, körülményesebben használható. És van még egy technikai feltétel, a minőség ellenőrnek nagyon képzettnek kell lennie, nagyon ismernie kell a terméket, a vevői elvárásokat, a specifikációkat, értenie kell a folyamatot is, és vissza kell tudnia csatolni az egyes hibamódokat a megfelelő folyamatszakaszhoz, hogyha mégis folyamatfejlesztésre használnánk. Ez azért gyakorlatot igényel, tehát egyrészt olcsóbb maga a vizsgálat folyamata, másrészt időigényes megszerezni ezt a tapasztalatot. Egy ilyen minősítésnél is két kérdés felmerül, bár ezt tárgyalni fogom valójában, jóval több kérdés merül fel, hogy mi a helyes eredmény, illetve mekkora bizonytalanság terheli. A helyes eredménynél valójában arra vagyunk kíváncsiak, hogy ha egy minőségellenőr azt mondja a darabról, hogy ez jó, akkor az valójában jó-e, és nem keletkezik belőle később vevői reklamáció. Illetve a másik irány, hogyha egy darabot elutasít a minőségellenőr, az valóban hibás-e. Megmutatom ezt egy táblázatban. Egy hasonló döntési táblázattal fogunk majd találkozni, tehát ha a darab ténylegesen jó és a minőség ellenőr jónak minősíti, helyes döntést hoz. Ha a darab ténylegesen rossz és a minőség ellenőr a vizsgálat során rossznak minősíti, akkor is helyes döntést hoz. Ha egy darabot tévesen minősít jónak, miközben az egyébként rossz lenne, akkor ez a hiba megszökik, túljut a minőség ellenőrzés folyamatán és vevői reklamáció keletkezik belőle, ezt megszökő hibának fogom hívni ma. Ha egy jó darabot tévesen utasítunk vissza, tévesen selejtezzük, ítéljük javításra, akkor is költség keletkezik, akkor egy belső selejtköltség, vagy egy belső vizsgálati költség, javítási költség keletkezik. Ez a tévesen elutasított darabok, vagy tévesen selejtezett darabok halmaza lesz. Néha ezekre egy második körös ellenőrzést bevezetünk, cégeknél pont a belső selejt csökkentése a fő motiváció ebben. Meg szeretném jegyezni, hogy a vizsgálathoz nem négy darabot, mint ahogy itt a táblázatban leírtam, hanem nagyon-nagyon sok darabot fogunk használni, a mintaméret egy kritikus szempont itt. A vizsgálatot úgy hívjuk, hogy minősítés egyezőség vizsgálat, kicsit furán hangzik így magyarul, angolosan Attribute Agreement Analysis-nek is becézik. Magyar mérnök kollégáknál szoktam hallani azt a kifejezést, hogy attribute gauge RNR, ez nem korrekt erre a módszerre, de használatban van. Én a minősítés egyezőség vizsgálatot szeretném figyelmetbe ajánlani. Hogyan végzünk egy ilyen minősítés egyezőség vizsgálatot? Ez a táblázat illusztrálja majd a végeredményt. Először is össze kell állítanunk egy mintát, egy nagyon nagy méretű mintát, ezt tudatosan állítjuk össze, mégpedig úgy, hogy körülbelül azonos mennyiségű jó és rossz darab legyen a mintában. Tudnom kell előre, hogy mik a jó és mik a rossz darabok, hiszen majd a minőség ellenőr találati arányát fogom ezen keresztül mérni. Tehát miután összeállítottam a mintát, és ez nagy minta legyen, a nagy, hadd számszerűsítsem. Ha mondjuk 10 elemű mintám van, 10 darabot vizsgál meg a minőség ellenőr ebből a gyakorló mintasorból, vagy tanuló minősítő mintasorból, és egyszer téveszt, akkor 10%-nyi hibát vétett. És minden egyes tévesztése 10%-ot fog jelenteni. A mintaméretet, ha megnövelem, mondjuk 50-re, akkor egy tévesztés 2%-os tévesztési hiba arányt jelent, megszökő hibát, vagy téves elutasítást, és hát milyen felbontással vagyok kíváncsi a minőség ellenőr képességeire. Az 1%-ot gyakran elfogadhatónak tartjuk, ez azt jelenti, hogy körülbelül 100-as nagyságrendű mintával dolgozunk. A 100-as nagyságrend azt jelenti, hogy 50 jó, 50 rossz. Vannak olyan gyakorlatok, amelyek szerint ezt még árnyalhatjuk, hogy az 50 jó, 50 rosszból legyen mondjuk a középső 10 az ilyen határeset, tehát mondjuk 40-45 tuti rossz, 40-45 tuti jó, és a közbülső 10 darab az olyan határeset, ami még elfogadható, vagy már elutasítandó, de olyan hibamód van rajta, amiről akár a hétköznapokban vitatkozhatnánk, viszont a szabvány konkrétan megmondja, ha mérést tennénk mögé, hogy pont mekkora fogadható el. Például egy leasing cég az autók visszavitelénél azt vizsgálja, hogy az autón keletkezett karc rövidebben, mint 10 mm. Ha igen, akkor nem számít hibamódnak, ha 10 mm-nél nagyobb, és kilátszik az alapfém, akkor hibamódnak számít. A határeset ebben az esetben lehet például egy 8 mm-es karc, de még az elfogadási határon belül. És ezzel a minőség ellenőrnek az érzékenységét is tudjuk vizsgálni. Tehát nagy mintaméret kell, a számunkra releváns hibatípusokból legyenek benne rossz darabok is, amit a minőség ellenőrnek meg kell, hogy találjon. Végezzük el ugye a szakértői minősítést, tehát legyen egy adatsorunk előre, hogyha ez elérhető. Nem mindig kötelező, de ha nincs ilyen adatsor, akkor bizonyos mérőszámokat nem tudunk előállítani, tehát ez hasznos tud lenni. Az adatgyűjtést én egy hasonló, itt a képernyőn látható táblázatban javaslom. Itt úgy építettem fel, hogy minden egyes minőségellenőr kétszer is megvizsgálja a darabokat. A kétszer megvizsgálja, az azt jelenti, hogy persze nem egymás után, hanem végignézi mondjuk a 100 elemű mintát, én most csak az első 20-at ábrázoltam itt, és valamennyi idővel később, talán más sorrendben újra végignézi ezeket a darabokat, és rögzítem a minősítését, és összevetem majd az első minősítésével. És ugyanezt megismételem egy második, egy harmadik, vagy amennyivel szükséges annyi minőség ellenőrrel. A QC1, illetve QC2 és 3, itt a Quality Controlból, a minőség ellenőrzésből származó elnevezés a táblázat fejlécében. Tehát ha elvégeztük a vizsgálatot, akkor a végeredmény egy ilyen jellegű kitöltött táblázat lesz, ahol a színes oszlop, ugye a szakértői minősítést a mintadarabok mellett, mellette a következő oszlopokban a minőség ellenőrök döntéseit tartalmazza. Ha jól építjük fel a vizsgálatot, akkor nem a memóriáját teszteljük a dolgozónak, tehát nem az a kérdés, hogy a második vizsgálatnál emlékszik-e arra, hogy a 17-es számú mintadarabot minek minősítette első alkalommal, és ezért is randomizáljuk, tesszük véletlenszerű sorrendbe a mintadarabokat, meg telik el kellően sok idő ahhoz, hogy a dolgozó már ne feltétlenül emlékezzen az előző minősítésére. Ezt a táblázatot fogjuk a későbbiekben feldolgozni. Egy picit hosszabb lesz ez a táblázat, beszúrok néhány extra oszlopot, hogy jól látszódjon, hogy mit is vizsgálunk. Elsőként tudjuk vizsgálni azt, hogy a dolgozó, a minőség ellenőr azonos módon döntötte. Hadd fordítsam le magyarra, ez azt jelenti, hogy következetes-e a döntésében. Nyilván, ha most itt a táblázatban látszó 20 mintadarabnál meg tudja ismételni a saját minősítését, és nem memóriából, nem lemásolta az előző döntést, hanem ténylegesen elvégezve a vizsgálatot, ő ugyanazt a minősítést adta, mint korábban, akkor azt mondhatjuk, hogy ő következetesen alkalmazza a döntési kritériumokat. Ha viszont nincs egyezés, akkor az egy jelzés arra, hogy a minőségellenőr nem következetes, vagy nem ismeri kellőképpen, vagy bizonytalan, vagy akár a darab is megváltozhatott a két vizsgálat között. Erre azért szeretném felhívni a figyelmet, hiszen a gyakorlatban fordult elő már, hogy az első vizsgálatban még jó darab időközben megsérült, és másodjára legálisan minősítette rossznak. Ez nem a minőségellenőrt vizsgálja, tehát mindig ellenőrizzük le, ez a javaslatom. Tehát az első szempontunk az ismétlőképességre, a következetességre terjed ki, egyezik-e a dolgozónk döntése, az első és a második döntése. Ezt persze mindegyik terméknél és minden egyes minőségellenőrnél kigyűjtjük. A következő szempont, amit vizsgálunk, ez akkor lesz érdekes, hogyha következetes a döntése, hogy és egyezik-e vajon a szakértő minősítésével, egyezik-e a vevői minősítéssel. Helyesen dönt a minőségellenőr akkor, ha mindkét döntése megegyezik a referencia értékkel. Ebben a táblázatban összefoglalva az egyes számú, és ez egy tenyésztett példa, tehát nem valódi példa, erre a 20 darabra az első minőség ellenőröm következetessége 95%, ez azt jelenti, hogy a 20-ból egyszer tévesztett, itt látszik is talán középen a 6. számú darabnál ellentétes minősítést adott a második helyzetében. Ez a legegyszerűbb minősítés, hogy csak jó, vagy csak rossz. Ennél egy kicsit komplexebb lehet az, amikor több minőségi osztályba soroljuk az eredményeket. Az iskolai osztályozási rendszer is ilyen, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös osztályzat, vagy az éttermek néhány csillagos minősítése, szállodák minősítése, ugyanilyen több osztályba soroljuk. De a lényege nagyon hasonló, csak nem egy nominális érték, hanem több nominális érték jöhet ki eredményül. A következetességet hasonló módon tudjuk vizsgálni. A másik, amit vizsgálhattunk, az a helyes döntések aránya. A 20-ból az első minőségellenőrünk 17 helyes döntést adott, ez az összes helyzetnek 85%-a. Azért százalékban fejezem ki, mert a mintaméret az ugye nem 20 szokott lenni általában, hanem valamekkora ennél nagyobb szám, 100 körüli mintaméret tett már tudok ideálisnak tekinteni, a gyakorlatban ez szokott. Bár tudjuk, hogy a mintának ára van, a vizsgálat időigényének ára van, tehát törekszünk a minimálisan szükséges mintaméretre. Én azt gondolom, hogy a 100 az még az esetek nagy részében kezelhető mennyiség, de ezt mindig egyedileg érdemes megvizsgálni. Hasonló módon mindegyik minőségellenőrnél kiszámoltam az egyezőség arányát, a önmaga döntéseivel szemben a következetességét, illetve a szakértővel összevetve a helyes döntések arányát. Ahol bizonytalan, az eleve téves döntés lehetőségét hordozza magába, tehát azt nem tekinthettem helyesnek. Így aztán látszik, össze is foglalom külön egy kis táblázatban, hogy a én példámban szereplő három minőségellenőr egyező döntéseinek aránya 95-85, illetve a harmadiknak 95%-os volt, de a szakértői minősítéssel összevetve csak a 95%-os következetesség ellenére 85%-os helyességgel döntött az első, 65%-kal a második, és így tovább a harmadik minőségellenőrünknél is ez kiszámolható. Ezzel a minőségellenőrt magát minősítettem gyakorlatilag. Felmerülhet a kérdés, hogy ez mikor jó? Erre egyszerű választ nem annyira könnyű adni, mert iparáganként, akár termékenként más és más lehet az, amit el tudunk viselni. Mekkora kockázatot jelenthet az egyik iparágban egy tévesen megszökő hiba, mekkora kockázatot jelenthet egy másik iparágban egy megszökő hiba. Nyilván a kis gumikacsákat gyártok, amik a fürdőkádban játék lehet a gyereknek, és ez a gumikacsa adott esetben beereszti a vizet, akkor nem akkora katasztrofális kimenetelű egy téves minősítés, mint hogyha mindez egy gyógyszeriparban történne. Tehát iparáganként más és más lehet az elvárás. Az Amerikai Autóipari Szövetség által készített kézikönyvben van egy példa, egy táblázat, csak összehasonlításképpen mutatom, hogy megfelelőnek tekinti a minőség ellenőrt akkor, hogyha az egyező döntések aránya 90% fölött volna. És általában nem megfelelő, fejlesztés szükséges, hogyha 80% alá csúszik az egyező döntések aránya. Emellett két másik mérőszámot is megmutat nekünk a kézikönyv. A megszökő hiba valószínűsége, ugye ez az egyik izgalmas kérdésünk, ki jut-e a hiba a vevőhöz, mekkora arányban jelenhet meg a megszökő hiba. Itt ezt úgy vizsgáljuk, visszalapozok az előző táblázathoz, és akkor itt meg tudjuk vizsgálni, hogy ha a szakértői döntés szerint a termék rossz, és a rossz termékekre adott jó minősítések számát vizsgáljuk az összes a rossz termékeken végzett vizsgálathoz képest, akkor kapjuk meg ezt a százalékot. Tehát például az első operátor, úgy látom, hogy a... Bekapcsolom itt a mutatót, és akkor rá is tudok mutatni a szlájdon, hogy miről is van szó. Ugye az első rossz darabnál következetesen rosszul, rossznak minősítette. A második rossz darabnál is, a harmadik rossz darabnál is, most már az ötödik sorban vagyok, mindegyiknél helyesen rosszul döntött, rossznak minősítette a terméket. A nyolcadik darabom, ami szintén rosszul minősítette. A 11. darabomat tévesen, rossz darab ugyan, de tévesen jónak minősítette, itt tehát hibát vétett. És végigmenve a táblázaton, úgy látom, hogy csak ennél követte el ezt a hibát. Tehát rossz darabok közül egyedül itt tévesztett. Összesen ugye 10 rossz darabon van a mintában, mindegyiket kétszer vizsgálta meg, tehát 20 döntési helyzete alakult ki, és a 20 döntési helyzetből kettőször döntött hibásan. Bocsánat, nem néztem végig a táblázatot, a 18. sorban is van még két. Tehát összesen 4-szer döntött a 20-ból, 4-szer döntött hibásan az operátorunk. A 4-20-ad, ez az összes lehetőségnek a 20%-át, az 1/5-ét jelenti. És most ezt fejben számoltam ki, de itt a képernyőn itt van a helyes szám, és igen, most rájöttem, hogy tényleg így helyes, 20% a megszökő hiba esélye a minőség ellenőrnél. Ezt lefordítom magyarra, ha hibás darab kerül a minőség ellenőr kezébe, 5-ből egyet, ennyit jelent körülbelül a 20%, 5-ből egy hibát nem fog észrevenni, és az várhatóan eljut a vevőhöz. Ugyanakkor a tévesen leselejtezett termékek aránya, ugyanígy vizsgáljuk, csak a jó termékekre nézünk ebben az esetben. A jó termékek közül hányszor adott tévesen rossz minősítést, itt van egy, ahol most az egérmutató áll, és lehet, hogy nincs is több, összesen 5%-ot jelent egy a 20-ból. És hasonló módon a második és a harmadik minőség ellenőrnél is elvégezzük ugyanezt a számítást, és hát látjuk, hogy ebben azért az autóipari kézikönyv egy kicsit szigorúbb, azt mondja, hogy a megszökő hiba valószínűsége ne legyen több, mint 2%, hát mindegyik minőség ellenőrünk ennél nagyobb arányban engedi el a hibát, ez azt jelenti, hogy nagyon elnézőek a hibákkal szemben, nem megfelelő. Legalábbis a vevő szempontjából ez nem megfelelő, túl nagy kockázatnak van kitéve ezen kézikönyv példája szerint. A belső selejt azért probléma a vevő szempontjából, mert ha túl magasra megy, akkor hosszú távon adott esetben a minőségköltségeken keresztül az üzlet fenntarthatóságát is veszélyeztetheti, és célszerű ezt a téves riasztást is alacsonyan tartani, 5% alatt tartja ideálisnak a kézikönyv. Az első ellenőrünk ebből a szempontból megfelelőnek tűnik. Kicsit szigorúbbá kell, hogy tegyük a minőség ellenőreinket ebben a példában. Ugye eddig a pontig a minőség ellenőröket egyenként vizsgáltuk a 20, a példámban szereplő 20 mintadarabon keresztül. Ugyanakkor gondoljunk egy autóipari helyzetre, beszállítóként ezt az alkatrészt mondjuk az autó piaci élettartamában biztosan szeretném szállítani. Ez néhány évet jelent, 3-6 éves modelléves ciklusokban szoktunk gondolkodni, néha egy alkatrész öröklődik tovább a következő modellbe is. És hát tegyük hozzá még azt a 20-25 évet, amíg az alkatrész ellátásra, a szerviz időszakra szerződünk. Lehet, hogy nem ugyanazon a gyártósoron, de valami módon mégiscsak elő fogjuk állítani a szerviz termékeket is. És számunkra az lesz az érdekes, hogy a minősítő rendszer összességében hogy működik, embertől függetlenül. Ezt le tudjuk mérni azon, hogy összességében a minőség ellenőreink, ők most hárman az én példámban, azonos döntést hoztak-e. Mind a hárman, mindegyik, mind a két döntési helyzetükben. Ha azonosan döntöttek, ez azt jelenti, hogy a minőség ellenőrzési rendszerem, ez a minősítő rendszerem személytől függetlenül biztonsággal dönt a termék jóságáról vagy rosszaságáról, tehát következetesen alkalmazza a kritériumokat. Igazából egy picit ezzel csúsztattam, mert hogy csak a következetességét vizsgáltuk meg, és hát hadd tegyem hozzá azt, amit az előbb állítottam, vessük össze ezt a szakértői minősítéssel. Nyilván akkor érdekes a szakértői minősítéssel összevetés, amikor egyébként a minősítő rendszer következetes. Tehát minden ellenőrünk azonos módon döntötte a termékekről, és az egyezik-e a vevői elvárással. Itt jön a meglepetés. Ha emlékeztek, még mindegyik minőség ellenőr, ami 80-90%-os, 95%-os következetességgel bírt, 85-95%-osan, de úgy tűnik, hogy ahol hibát vétettek, nem azonos terméknél történt, tehát a 20 termékből itt összesen, most nézzétek a táblázat alját, 60% következetességgel tudjuk leírni a minősítő rendszerünket. Tehát a termékeknek egy kicsit kevesebb, mint kétharmadában születik következetes döntés ebben a példában. Nyilván én most egy túlzó példát állítottam össze, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos életbeli tapasztalataim szerint ez nem annyira túlzó. A másik szempontunk, hogy egyezik-e a szakértői minősítéssel. Ebben az esetben egy 55%-os egyezőséget sikerült kimutatnunk, 55%. Hát látjátok, jó néhány esetben valamelyikük legalább az egyik döntésében tévesztett, eltért a vevői elvárásrendszertől, amit a szakértő döntésén keresztül képeztünk le. Az lenne az ideális, ha a minősítő rendszer összességében 90% fölötti egyezőséggel, vagy akár 90%, nyilván a 100% lenne az igazán ideális. Ha reálisak akarunk maradni, a 90% környéke nem reménytelen, 70% fölött már sokszor elfogadhatónak tekintjük a minősítő rendszert, ha az egyezősége, a szakértői minősítéssel való egyezősége 70%-ot átlépi, ha fölött van, akkor elfogadhatónak tartjuk. Mint látjátok, mint látod, ezt nem annyira könnyű elérni. Minél több minőségellenőröd van, annál nehezebb összehangolni az ő kritériumaikat. Ez nagyon sok képzést, nagyon sok visszacsatolást igényel, és hát emberekkel dolgozunk gyakran a minősítő rendszerekben. Az emberek egyéni motivációit, pillanatnyi hangulatát, képességeinek változását is érdemes ebbe figyelembe venni. Nagyon fontos lehet a munkakörülményeinek a kialakítása. Lehet jobbítani a mérés találati arányát, vagy a minősítés találati arányát a körülmények megfelelő hangolásával, és ez akár egyénre szabott is lehet. A következő részekben túllépünk a minősítésen, mert hogy mindegyik kézikönyv, mind a német, mind az amerikai autóipari kézikönyv leírja, hogy ahol csak lehet, a minősítő rendszereken lépjünk túl, és inkább méréssel helyettesítsük. Látható, a minősítő rendszerek nem túl érzékenyek, viszont nagyon ki vannak téve a tévesztések hatásának. És a másik, hogy érzékszervi alapú minősítésnél nagyon sok ilyen van, vizuális ellenőrzés szinte minden üzemben létezik. Az érzékszervi minősítés ezen kívül nagyon szubjektív is tud lenni, és erősen függ a dolgozó figyelmétől, ami mondjuk egy 8 órás műszakban is többször nagyon nagy mértékben meg tud változni. Tehát a javaslat, ahol csak lehet, kerüljük a minősítő rendszerek alkalmazását, ahol csak lehet, azért ezt nem könnyű megvalósítani, de mégis törekedjünk arra, hogy a mérések irányába mozdulunk el, és a következő fejezetben már a mérő rendszerek vizsgálatával fogunk foglalkozni.